Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 9 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
036-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Soroksári úton van egy baleset befelé a Koppány utca előtt a külső sávban. Ez olyan 8:30 magasságában történt, de még hatása mindig érezhető az információs rendszerünk szerint, akár csak a 13. kerület Béke utcában történt balesetnek, az a béketér előtt esett meg ez a baleset. Jöhet mindenféle észrevétel, óhaj, sóhaj, panasz is, úgyhogy a pálinkások ne sírjanak, ilyen drágán, ilyen adni, írja Zsolt hallgató, amivel bizonyára
hát a gyümölcs a lényeg
sokan
ebben
fognak
az egészben
vitatkozni. Bizony, igen, bizony. Ezzel próbálunk átkötni a következő rovatunkra.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra?
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No kérem szépen, egy kicsit a fagyról fogunk beszélni, aminek egyelőre nyoma sincs, de már mindenki fél tőle előre. És talán nem is véletlenül, mert hát ugye voltak már olyan évek, amikor váratlanul beütött a tavaszi fagy, és lám milyen zöldség, és főleg milyen gyümölcs árak lettek belőle. Hogyha egy kicsit megnézzük ennek az egész rendszernek az anatómiáját, dr. Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is, hogy néznek ki most a gyümölcsösök? Én nemrég voltam kirándulni egy magyar középhegységbe, és ott rügyezik minden, hát akkor miért pont a gyümölcsfák lennének kivételek? Gondolom, a gyümölcsösökben is megindult az élet a fákban.
Egyelőre minden rendben van, köszönhetően annak, hogy tavaly nem volt rekordtermés, sőt nagy termés sem, egyetlen gyümölcsfajból sem, és szinte optimálisak voltak a csapadékviszonyok. Tavaly kipihenték magukat a fák, ennek egyenes következménye egy nagyon erős virágzás, ezt látjuk most az ültetvényekben. Uh-huh. A vegetáció, tehát a fák életműködése 2-3 héttel előrébb tart, mint egy átlagos évben, ami abszolút szokatlan, bár azt kell mondani, hogy az enyhe telek miatt egyre inkább számítani kell erre, hogy nagyon korán indul a vegetáció. De tekintettel arra, hogy még nem voltak nagyon jelentős tavaszi fagyok, éjszakai leülések, talán ilyen 0 fok körüli hőmérsékletek, ami viszont még a nyitott virágokat sem bántja, mindez idáig nagyon jól állunk. Már csak 2 hónapot kell kihúzni, mert aha, annyi van hátra a fagyveszélyes időszakból.
Hát az még elég soknak tűnik, és ugye benne vannak a fagyos szentek, amik hát ugye a kiszámíthatóbb időjárási periódusban a népi megfigyeléseken alapulnak, tehát akkor is volt olyan, nem egyszer, nem kétszer, hogy fagyos volt az idő. Most ezek a fagyok, ezek azért pusztítanak, mert gyakrabban vannak, mint régebben, vagy azért pusztítanak, mert ahogy ön is említette, előrébb vannak a növények, és ezért mér rájuk csapást. Az egyébként az a fagy, ami máskor nem szokott problémákat okozni.
Igazából mind a kettő, de fontosabb az a körülmény, hogy egyre gyakrabban vannak tavaszi fagyok. Egy ilyen 10 évvel ezelőttig csak hírből hallottunk tavaszi fagyokról, ami nem azt jelenti, hogy nem volt, de különösebben nagy kárt nem okozott. 20-30 évvel ezelőtt pedig olyan nagyon nem is zavart bennünket még a tavaszi fagy vagy a virágzás. Viszont az utóbbi 4-5 évben azt látjuk, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e tavaszi fagy, hanem az, hogy hányszor. Ugyanis egy ilyen másfél hetes ciklusokban rendszerint betör így március közepétől május közepéig tartó időszakban egy sarkvidéki eredetű hideg légtömeg, ami nagyon nagy lehűlést hoz magával, és csak az a kérdés, hogy annak a hátterében a lehűlést megusszuk 0 fok körüli hőmérsékletekkel, és akkor nincs gond, vagy netán kialakulnak mínusz 4, mínusz 5, mínusz 6 fokok, ami már a zárt virágokban is komoly kárt okoz, nem hogy a nyitott virágokban. Tehát igazából az a gond, hogy felszaporodtak az éjszakai lehűlések így a tavasz folyamán, de nyilván az sem használ, hogy előrébb került a virágzás egy olyan 2 héttel, mint ahol tartott még 20 évvel ezelőtt. A virágzás, a korábbi virágzás az csak olyan szempontból gond, hogy minél hamarabb van a virágzás, annál több időt tölt a gyümölcsfa a fagykár kockázatával terhelt időszakban, ugyanis a legérzékenyebb a lehűlésekre a nyitott virág és a kis gyümölcs, és onnantól kezdve, hogy virágzunk, a mínusz 1, mínusz 2 fok alatti hőmérséklet már kárt okoz.
Igen, ez hogy van, hogy egy kicsit élettani magyarázatból is menjünk bele, hogy télen, ha mínusz 20 fok van, ugyanazok a fajok nem károsodnak, mert azért Magyarországon ugye kontinentális időjárás volt a jellemző, ez nagyon forró nyarak és nagyon hűvös telek voltak annó, most már azért nincs tavasz meg ősz, így egybefolyik, hol nyár van, hol tél. De a télből is ugye ráadásul az enyhébb télnek tapsolhatnak azok, akik nem gazdálkodnak. Szóval ez hogy működik? Tehát mi károsodik, miért károsodik a gyümölcsben, és melyik gyümölcsök bírják jobban, melyikkel kevésbé?
Ugye a késő ősz nagyjából a november folyamán a fák elhullatják lombukat, és úgynevezett mély nyugalmi állapotba vonulnak, a rügyek abszolút zárt állapotban vannak, és a zárt mély nyugalmi állapotban lévő rügy egy a mínusz 15, mínusz 20 fokot különösebb károsodás nélkül elvisel. Hát, ha netán egy mínusz 20 fok alatti hőmérsékletnél károsodik, és a rügyek 10-20%-a az még terméskárt érdemben nem okoz. A zárt rügyben olyan a szövetek sókoncentrációja és élettani állapota, hogy az extrém fagyokat kivéve nem okoz kárt a téli fagy. Hát mostanában már igazából meg télről sem beszélhetünk, ezért sem tulajdonítunk jelentőséget a téli fagyoknak, vagy a téli fagykároknak. Viszont ahogy elkezd a rügy duzzadni, vízzel telítődni, pattanni, egy megpattant rügy már nem visel el csak egy a mínusz 7, mínusz 8 fokos lehűlést károsodás nélkül, míg a bimbós állapotú virág, minden gyümölcsfajnál más bimbós állapotról beszélünk, egy olyan mínusz 4, mínusz 5 fokig terhelhető, az alatt már fagykát szenved. Tehát a téli fagykárok elkerülésének az az oka, hogy az árfügyek nagyon jelentős lehűléseket is elviselnek károsodás nélkül, igazából úgy, mint a medve téli álmot alszanak, és nem nagyon reagálnak semmire.
Oké, ilyenkor felmerül a kérdés az, hogy többféle fagy is van. Ha én jól olvastam a szakirodalmat, meg jól emlékszem a tanulmányaimra, és van olyan fagy, ami ellen védekezni se lehet. Nem tudom, hogy ebbe egy kicsit segítene ezeket a dolgokat is megismerni, körbejárni.
Igen, alapvetően kétféle fagytípust különít el a meteorológiai tudománya, meg egy harmadikat ennek a kettőnek a keverékét, az úgynevezett kevertípusú fagyokat. Tehát az első típus az úgynevezett szállított fagy. Ez általában sarkvidéki eredetű hideg légtömegnek a Kárpát-medencébe történő beáramlását jelenti, és ezek a típusú fagyok jellemzően nagy széllel járnak. Az olyan típusú fagyok ellen, ahol a szélsebesség, a légmozgás sebessége meghaladja a 10-15 km/h, és az egy enyhe szél, gyakorlatilag már lehetetlen védekezni. Azért, mert a fagyvédelmi módszerek azok vagy a légkeverésre, vagy a hőtermelésre alapszanak. Ha hőt termelünk, akkor azért nem lehet a 10-15 km/h-nál nagyobb légmozgással járó fagyok ellen védekezni, mert a termelt hőt ez a szél már leszállítja, lemozgatja a területről. A légkeveréses módszerek pedig azért nem működnek, mert ez a szél már önmagától is átkeveri a levegőt. Ha ezzel együtt hideg van, akkor az azért van, mert aljától tetejéig fagyos a levegő, és hiába próbálnánk felkeverni az ültetvényben leülepedő hideg levegőt, mert ugye a hideg levegő törekszik mindig alulra a nagyobb sűrűsége okán, nincs jelentőség a légkeverésnek egy ilyen típusú fagynál, mert a szél azt megteszi helyettünk, csak aljától tetejéig fagyos a levegő. Ami ellen lehet védekezni, azok a klasszikus kisugárzási fagyok, az azt jelenti, hogy nyitott az égbolt, kisugárzódik a föld maradék hője, totál szélcsend van, ezért nincs, ami megkeverje a levegőt, ami megakadályozza a hideg levegő beülepedését, és ennél okán kialakul az ültetvény alsó 1-2-3 méteres légrétegében egy kritikus hőmérséklet. Az ilyen típusú fagyok ellen, amikor totál szélcsend van, akár a hőtermeléssel, akár a légkeveréses elven működő technológiákkal is egészen jól tudunk védekezni.
No, mielőtt a védekezésre rátérnénk, ugye ilyenkor felmerül majd az a kérdés, hogy miért nem védekeznek, ha lehet védekezni, de először is minden ültetvény jó helyen van ilyen fagyvédelmi szempontból, mert gondolom az első lépés az, hogy oda ne telepítsünk gyümölcsöst, ahol ezek a fagy csapások gyakorta előfordulnak, és aki ismeri a termőterületeit, az pontosan tudja, hogy melyik részek ezek.
A szállított fagyok ellen nem nagyon lehet elbújni. Nem mondom, hogy ott nincs jelentősége a helyi lokális viszonyoknak, mikrokörnyezetnek, de alapvetően a szállított fagy, amelynek esetében nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az ültetvény hol helyezkedik el, hol fekszik. Ugye mivel a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, lefelé törekszik, ezért ha van egy lejtős felszín, tehát nem egy síkterepről beszélünk, a hideg levegő mindig lefelé törekszik, és a mélyebb részekbe ül le. Tehát ha valakinek dimbes dombos a területe, akár csak 1-2 méteres felszín egyenetlenség van, akkor a hideg levegő a mélyebb részekre törekszik, a mélyebb részekre húzódik be. Na ide ne feltétlenül ültessünk ajszifát, vagy a legfagyérzékenyebb gyümölcsöket, mert ha van fagy, akkor biztos, hogy ide fog húzódni a hideg levegő. Tehát ahogy ön erre utalt, a fagy védekezés első lépése a termőhely megválasztása, a mélyen fekvő, fajzúgos, lefolyástalan területekre, tehát ilyen völgyszerű vagy kis medence-szerű képződményekre ne ültessünk gyümölcsöt. Ez az alap, ez az alfa és az omega, és hogyha onnantól kezdve az ültetvényünk jó helyen van, akkor nagyobb eséllyel tudunk védekezni fagyok ellen.
Annyi mindent hallani a mezőgazdasági csúcstechnológiáról, drónokról, precíziós gazdálkodásról, nem tudom én, tehenek nyakörvéről, ami gramra pontosan megállapítja, hogy mennyi tehet az adott takarmányból a jószág. Fagyra nem találtak még ki valami high-tech megoldást?
Igazából high-tech megoldás nincs. Itt alapvetően azon múlik minden, hogy mennyi energiát, mennyi hőenergiát tudunk termelni. Tehát ha valamilyen fűtési módszert alkalmazunk, és mindegy, hogy fagyvédelmi kályhákban fapelletet égetünk, vagy olajat égetünk, vagy traktor által vontatott ilyen hőlégfúvó berendezésekkel, mondjuk így propángázt, vagy gajúzalékot égetünk, és ennek a hőjét fújjuk szét az ültetvénybe, mindegy igazából, hogy milyen módszert, hőtermelés módszert alkalmazunk. A lényeg az, hogy nagyon sok tüzelőanyagot kell elégetni, nagyon sok hőenergiát kell előállítani ahhoz, hogy adott esetben 4-5-6 fokkal felfűtsünk egy nyitott teret. Egy szobát felfűteni, egy zárt lakást felfűteti 4-5 fokkal nem borzasztóan nagy teljesítmény, de egy nyitott területet, egy nyitott terepet igen. Tehát itt nem annyira a precíziós, nagyon finom technológiáknak van jelentősége, hanem annak, hogy tudunk elegendő hőenergiát előállítani.
Na de hát az energia meg drága. Ugye erről beszéltünk az elmúlt években, úgyhogy ez nem biztos, hogy igazán gazdaságos megoldás.
Itt jön a fagyvédekezésnek a diszonanciája, hogy azok a módszerek, amelyek hatékonyak, nagyon drágák, amelyek viszont olcsók, általában nem hatékonyak, vagy csak kis hatékonyságúak. Tehát olyan, hogy olcsó és hatékony fagyvédelem nincs, mert azon múlik minden, hogy mennyi hőenergiát állítunk elő, sok hőenergiát, sok tüzelőanyag, tehát sok energia felhasználásával tudunk produkálni, az pedig pénzbe kerül. De ha a légkeveréses módszereket is nézem, az a helyzet, hogy ahhoz, hogy nagy mennyiségű légtömeget tudjunk minél magasabbról lekeverni az ültetvénybe, az megint egy nagyobb teljesítményű, drágább gépet jelent. Tehát akárhonnan nézzük, csak akkor tudunk hatékonyan védekezni, hogyha drága technológiánk van. Olcsó technológiával nem lehet megvédeni magunkat a fagyok ellen.
Néhány, egy átlag ember számára talán ismeretlen módszerről is beszéljünk. Az egyik kedvencem ez a fagyvédelmi öntözés. Ez hogyan néz ki?
A fagyvédelmi öntözés az alapvetően azt jelenti, hogy a korona fölött elhelyezett szórófejekből öntözzük a gyümölcsfákat felülről. Nyilván itt ilyenkor több hektáros nagyságrendű, több ezer, több tízezer fából álló ültetvényt kell elképzelni. És ez a felülről kiöntözött víz szépen ráfagy a fákra. És a tévhitekkel ellentétben nem a jégnek van egy hűszigetelő hatása, és ezért nem fagy meg a virág, vagy a dűj, vagy a kis gyümölcs a jég alatt, a jégpáncél alatt, hanem arról van szó, hogy mint ahogyan például a víz párolgása hűtőhatású, ugye a víz megfagyása fűtőhatású. A víz megfagyása hőt termel, hőt ad át a környezetének. Vagyis ahogy fagy a víz a növényi szerveken, majd a jégrétegen egymás után rétegekbe fagy a víz, úgy az folyamatosan hőt termel, és nulla fok körüli állapotban tartja azokat a növényi szerveket, amelyre ráfagy a víz. Ez egy nagyon jó módszer, a leghatékonyabb módszer egyébként, 6-8 fokot képes emelni az ültetvény hőmérsékletén. Nagyon nagy hátránya, hogy borzasztóan nagy a vízigénye, és a legtöbb ültetvényben ilyen vízforrás nem áll rendelkezésre, kiskerti körülmények között pedig olyan nagyon el sem lehet képzelni. És az alfa is omega a fagyvédelmi öntözésben, hogy mindaddig, amíg nagyjából reggel 8 óra magasságában le nem olvad a jég a fáról önmagától, addig nem lehet leállítani a fagyvédelmi öntözést. Tehát ha este 10-kor kezdtünk védekezni, akkor hajnal 2-kor nem lehet kikapcsolni, vagy műszaki hiba miatt nem állhat le, mert folyamatosan öntözni kell addig a fákat, amíg le nem olvad magától a jég a nap sugárzás energiájánál fogva. Tehát irdatlan a vízigény, ezért nagyon sok ültetvényben nem tudjuk használni.
A másik kedvencem pedig ugye szó esett a légkeveréses módszerrel, amikor ugye próbáljuk emelni a hőmérsékletet. Itt megint egy elég drága mulatságnak tűnik, amikor ezt helikopterrel csinálják. Tehát, hogy oda repül egy helikopter az ültetvény fölé, és járatja a motorját, és ez okozza ezt a légkeverést, ami aztán megvédi a fagytól az ültetvényt?
Igen, hát a helikopter azért elég nagy turbulenciát képes létrehozni maga alatt, ami felkeveri az ültetvénybe leülepedő hideg levegőt, de azért ennek vannak korlátai. Egyrészt nincs az a repülőgépes vagy helikopteres hadtest, ami Magyarország gyümölcsültetvényeire, vagy egyáltalán csak ennek egy töredékére elég lenne. Másrészt pedig koromsötétben a helikopterek nem feltétlenül repülhetnek, tehát adott esetben meg kell várni a napkelte közelettét, de hát ha már este 10-kor vagy éjfélkor kritikus hőmérséklet van, akkor hiába indulnak el a helikopterek hajnal 4-kor vagy 4:30-kor, nem megyünk már vele semmire. Tehát működik, 1-2 fokot emel a hőmérsékleten, de azóta, hogy szélgépeket lehet vásárolni, és a szélgépekben, a légkeverő gépekben nagyon komoly fejlesztések vannak, igazából már senki nem gondolkodik helikopteresen, légkeverésben.
Na de gondolom, hogy ez a szélgépes megoldás is elég nagy teljesítmény, hát egy több hektáros gyümölcsöst hogy lehet kis szélgépekkel megmenteni, és hát nyilván ahhoz meg kell a nafta, hogy az működjön, a földi telepítésű szélgép, tehát ezt tankolni kell, és annak is gondolom, hogy egész éjjel mennie kell.
Alapvetően akkor indítjuk a szélgépeket, amikor a kritikus hőmérséklet kezd kialakulni. Az, hogy egy szélgép egy óra alatt 30-35 liter gázolajat elhasznál, ez nem tétel. Ez igazából a védett értékhez képest nem jelentős költség. Tehát a szélgépeknek az üzemeltetése az kifejezetten olcsó. A beruházás, a gépek beszerzése az, ami drága, mert 30 millió forint körül összeg egy ilyen gép, típustól függően, és 5-6 hektárt képes védeni egy nagyobb szélgép, egy kisebb mobil talán 2 hektárt. Tehát hektáronként itt azért 5-8 milliós beruházási költségekről beszélünk, ami már így egy igen jelentős forrásigény. És tegyük hozzá, hogy kicsi ültetvényekben éppen ezért gazdasági létjogosultsága nincs. Tehát az, hogy egy fél hektáron, egy hektáron üzemeltessünk egy 20 vagy 30 millióba kerülő szélgépet, az a beruházási költség oldaláról finanszírozhatatlan és gazdaságtalan. Tehát megint meghatározott ültetvényméretet, üzemméretet feltételez, hogyha fagyok ellen akarunk védekezni.
No, tehát akkor úgy állunk jelen pillanatban, hogy nincs gazdaságos megoldás a fagy elleni védekezésre, tehát ha fagy van, akkor az fogyasztóknak kénytelen, kelletlen meg kell barátkozniuk azzal, hogy bizony drága lesz a gyümölcs, de mihez képest drága, ugye itt beszéltünk arról, hogy ez egy ilyen kritikus, szociálisnak tűnő probléma ez a zöldség-gyümölcs ár, hogy mi drága, meg mi nem drága, és nagyon nehezen fogadja el a fogyasztó azt, hogyha valami drága, ezért próbáltuk ezt a beszélgetést is lefolytatni, hogy mindenki értse meg, hogy e mögött milyen biológiai és gazdasági folyamatok mennek.
Így van, alapvetően azt szoktam mondani, hogy ha védekezünk a fagyok ellen, akkor azért drága a gyümölcs, de legalábbis nem olcsó, mert nagyon költséges technológiákkal tudjuk megvédeni magunkat, nem csak a tavaszi fagyok, hanem a jégverések ellen, és a többi. Ha nem védekezünk, akkor meg adott esetben azért lehet drága a gyümölcs, mert ha fagy elviszi a termés jó részét és szűkös a kínálat, és éltünk meg ilyen éveket az elmúlt években, akkor a szűkös kínálat okán szökik fel az ára. Tehát a megváltozott klimatikus környezetben olcsó és megbízhatóan rendelkezésre álló gyümölcsről nem lehet beszélni, ezek egymásnak ellentmondó fogalommá váltak a klímaváltozás miatt, nem a gazdálkodók miatt, a gazdálkodónak se öröm, hogy sok 10-100 milliót kell beruháznia a fagyvédelembe, vagy végig kell néznie, hogy lefagy az ültetvénye, mert ott van a több 10 vagy 100 milliós technológia, és mégis védtelen a fagyok ellen, ez nekünk sem öröm gazdálkodóknak. A klímaváltozás hozta, kénytelen vagyunk elviselni, és védekezni tudunk ellene, alkalmazkodni tudunk hozzá, változtatni nem tudunk rajta.
Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, talán jobban értjük, mi folyik a gyümölcsösökben ilyen fagyveszélyes időkben. Úgyhogy köszönjük szépen az ismereteket, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Dr. Apáti Ferenccel, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termektanács elnökével beszélgettünk egy kicsit a fagykár milyenségéről, az ellene való védekezés lehetőségeiről.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban itt van velünk Árokszállási Zoltán vezető elemző. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Na hát milyen hangulatban nyitjuk a hetet?
Szerencsére egész jó hangulatban, ahhoz képest, hogy mondjuk az európai indexek kinéznek. A magyar bőrzére néz, a Bux Index jelenleg 66.120 ponton áll, ez gyakorlatilag kisebb, mint 0,1%-os emelkedés, de legalább emelkedés. Ha körbenézünk, a német DAX Index 0,5%-os, a francia Tekeron 0,2%-os, Eurostox 50 0,6%-os mínuszban áll jelenleg. Hát ehhez képest a BÉT-nek a teljesítménye ma reggel nem tűnik annyira rossznak.
Mi az a nagy csökkenés Európában? Nem, mi ez a mínusz Európában, ez a rossz hangulat?
Hát igazából nagyon komoly hír mögötte nem látható, ugye már pénteken az látszott a tengeren túlon, hogy korrigáltak az amerikai indexek, mínusz láttunk, és ezt vette át egy kicsit Európa, illetve hát ugye Ázsiában is gyengébb volt a hangulat ma hajnalban. Ugye az Egyesült Államokból pénteken egymásnak ellentmondó, vagy hát hogy is mondjam, ellentétesen megítélhető adat jött ki, tehát nem az, hogy több adat, hanem hogy a munkapiaci adatok egyrésztről ugye támogathatták azt, hogy talán hamarabb lehet kamatcsökkentés. Ugye revideálták az előző nagyon erős non-farm payroll adatot, tehát kisebb volt az amerikai gazdaságban a munkahelyek létszámának a bővülése, mint korábban azt gondolni lehetett. Viszont ez meg nyilván arra is utal, hogy a gazdaság nem megy olyan jól, és ez a részvénypiacra meg nincs olyan jó hatással, úgyhogy ennek a kettőnek az eredőjeképpen a befektetők végül inkább a negatív tartományba lökték az indexeket, és hát ma reggel is ezt látjuk, de mondom még egyszer, a magyar piac egyelőre tartja ezt az enyhe pluszt, 66.149.
Hát az állami nyomda, hogy van?
Nem csak az állami nyomda, az OTP, mert az OTP egy remek gyors jelentés pumpált az éterbe pénteken,
ja,
és hát ehhez képest esett a bankpapír majdnem 1%-ot, nem értjük, illetve hát érteni véljük, de mégsem értjük ezt az egészet. Ma reggel mi történik a legnagyobb magyar részvénnyel?
Ma reggel jelentem, az OTP emelkedik 0,2%-kal, jelenleg 17.120 forinton kereskednek a részvénnyel, 434 millió forintos forgalom mellett, ez messze a legmagasabb. És egyébként a második legmagasabb, ahogy így végignézek a papírok közül, az általad is említett állami nyomda, ahol 33 millió forintos forgalom mellett közel 1,7%-os emelkedés. Ugye a nyomda nagyon szép számokat jelentett pénteken, főleg az export árbevétel emelkedett nagyot, és ugye az osztalékra vonatkozóan is van egy javaslat, 250 forint részvényenként, ami nem tekinthető kevésnek, tekinthető jelenleg 3080 forinton kereskednek a papírral, tehát egy szép magas osztalékhozam, szállású növekvő cég, úgyhogy nem csoda, hogy
külföldi,
ma reggel emelkedik az állami nyomda.
Külföldi cég alapítás is benne volt ugye a hírekben, tehát így a jövőre vonatkozó várakozások is egész jók. Úgyhogy igen, ezért kérdeztük.
Maga az összforgalom viszont gyalázatos, főleg, ahogy így látom, főleg azokban a papírokban, amelyeket blue chipnek nevezünk, mínusz OTP, mert ugye most is a forgalom oroszlán részét az OTP, de a határban sincs a másik három papír.
Hát igen, ezzel sajnos egyet kell, hogy értsek, tehát ugye a MOL-ban van 31 millió forint, de a Richterben már csak 9, a Magyar Telekomban 13 millió forintos forgalom, és ahogy említettem, az állami nyomdában 33 millió forintos a forgalommal, tehát körözi le a többi blue chipet. Úgyhogy hát igen, ahol még emelkedést látunk egyébként forgalomban is, és százalékosan is a részvényárban, az a Duna House. Ott annyira nem láttunk hírt, viszont ugye ott meg kell említeni, hogy jelenleg a részvényárfolyam nem ér el a 900 forintot, mégis a február végi gyors jelentés közzététele után több mint 100 forintos osztalékra tett javaslatot az igazgatóság, ami elég combos osztalékhozamot jelentene, és lehet, hogy ez mozgatja a befektetők fantáziáját, de jelenleg a Duna House is egy ilyen kiemelhető midcap az állami nyomda mellett.
Na, jó, hogy ilyen sztorik is vannak. Forintunk hogy áll?
Hát a forintunkban két perc, amikor ránéztem, még inkább gyengültünk, most azóta valamennyit visszaerősödtünk, de ez csak annyit jelent, hogy 395-ről 394 forint 70 fillére csökkent az euróval szembeni jegyzés, tehát minimális erősödése az elmúlt néhány percben. Ként reggelhez képest azért inkább gyengülünk, a hajnali órákban valamivel 394 forint felett járt az euró, most már 395-öt nyaldostuk az imént. Úgyhogy inkább gyengülünk ma reggel a dollárban, egyébként ez azt jelenti, hogy az öltasúval szemben 360 forint 73 fillér jelenleg az árfolyam.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést nektek, szép napot!
Köszönjük szépen, szép napot nektek is, sziasztok!
Árokszállási Zoltán vezető elemző számolt be arról, hogy mi történik a tőzsdén és hogy áll a devizapiac.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát beszéljünk egy picit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzetekről, illetve a percepcióról, illetve hogy a robotipar milyen helyzetben van. Mindezt tesszük dr. Rab Árpáddal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával, jövőkutatóval. Itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Szép jó reggelt, sziasztok!
Bemelegítő kérdés, a két technológia ötvözésére még senki nem tett kísérletet? Már hogy mesterséges intelligenciával működő robotokat alkosson.
Egyből rátapintottál a lényegre, pont ez a legnagyobb trend mostanában. A humán robotokat azért is vizsgálgatom most meg a piacukat, mert ugye egy jó ideje tartanak fejlesztéseket, szívesen mesélek is róluk, de az a robbanás, ami most van, és ami a legnagyobb IKT robbanás hozza most, az pont az, hogy a humán robotok fejébe emiket ültetnek.
Na jó, nézzük akkor ezt meg.
Összetett feladatokat is tudnak.
Oké, vezessük fel ezt az egészet. Egyáltalán maga az MI, vagy mesterséges intelligenciával kapcsolatos nézetek, elképzelések itthon mennyire vertek gyökeret?
Igen, ez már régóta izgatta a kutatóintézetet, és most fejeztünk be két hete egy reprezentatív, minden szempontból hiteles kutatást, azt próbáltuk fölmérni, kitapintani ezt az általános közhelyeken túl, hogy félnek tőle, meg elveszi a munkánkat, stb. És az látszik, hogy egészen elég sok ismeret van a magyar társam, és elég sokrétűen reagálnak erre a helyzetre, így nyitásként engem már az meglepett, vagy lelkesített, hogy a társadalomnak 34%-a már használt emit tudatosan, tehát nem úgy, hogy hát a fotógépe javított, és 8%-a fizet is érte, ami azért több százezres piaci tömeget jelent a fizetés körében, illetve hát több millió ember kipróbálta és használta. Illetve az, ami látszik, hogy különféle társadalmi területeken végigmértük, például az oktatásban, hogy hol látná jól az emit, magyar órán és töri órán külön végkérdeztük, fegyelemtartásnál, dolgozatjavításnál, stb. És ott jól látszik, hogy alapvetően az egész emivel kapcsolatosan nagyon leegyszerűsítve van egy 30%-os csoport, aki szinte mindenben benne van, nagyon tetszik neki, mindenhol el tudná képzelni, van egy másik 30%-os csoport, aki viszont sehol sem, és kifejezetten ellenséges vele. Közte az a 60 az viszont nagyon mozog jobbra-balra, mondok egy példát, az, hogy órán tanítson egy szoftver, vagy emi, vagy bármi, az nem. De házi feladatok kiadása, javítása, vagy dolgozatok javítása, vagy osztályozás, abban már abszolút igen. Tehát, hogy ezeket azért jó feltérképezni, mert így látszik, hogy talán melyek lehetnek a belépési pontok, hogyha emiket viszünk az iskolákba.
Ez baromi érdekes, és nyilván ugye a terheltséget is mutatja, de szerintem a hozzáállást is, hogy azért megváltozott ez. Tehát azt mutatja, hogy ez egy jó kiegészítő dolog, egy jó eszköz, egy jó, ami a sablonos, favágó munkát át tudja venni.
Igen, és nekem az is nagyon tetszett, hogy itt tényleg nagyon sok kérdésen keresztül nem ilyen, hogy mondjam, reflexzerű és rutinelutasító válaszok jöttek ki, hogy na akkor sehol nem igen, sehol nem, hanem ilyen tényleg elgondolkodnak rá, az emberek megoldásokat keresnek. Tehát a mesterséges intelligencia megoldó értékén azért mindenki gondolkodik egy kicsit, hogy hogyan hat az életére. Van egy olyan csoport, aki nagyon elkötelezettnek tűnik, ők úgy érzik, hogy a gépeknek van lelke, vannak érzelmei, értik a viccet, tudnak szeretni, ez kb. 20%-kal mondja a lakosságnak. Akik, ahogy mondtam, nagyon elkötelezettek, vannak, akik meg viszont ez az ilyen emberi dolgokban, tehát például mértük azt is, hogy milyen szövegek megírását fogadják el az emitől, hogy egy rövid újságcikket igen, de mondjuk egy imát nem, de egy szakdolgozatot azt már a magyar társadalom 30%-a elfogadja, végig is miért ne írhatná meg a diák azzal a dolgozatát, és már nem is kéne szakdolgozat legyen. Tehát, hogy így gondolkodgatnak rajta. Több ilyen morális dilemmát is felállítottunk a kérdőjükbe, mondok egy példát, hogy mit szól ahhoz, hogyha holnap egy robot sebész megműti, de robot, vagy valamikor egy ember nem tudni mikor, ugye, mert hosszú a várólista, és így tovább. És ebben az esetben is ez a 30% az, aki vállalta volna, de a többi nem. És nagyon érdekes, hogy a jobb területe az, ahol a legelutasítóbbak, a jogászok munkát abszolút nem akarják átcserélni szoftverekre, pedig elég logikusnak tűnne, hiszen akkor objektív és elvileg mindent ismer.
Tjú, érdekes ez a robotsebészes is, de akkor ezzel talán át tudunk menni. Egyébként ez a kutatás elérhető valahol, Árpi?
Hamarosan igen, most írom a kutatási
jelentést. Ha nem tartanánk fel, akkor haladnál is vele. Igen, elnézést.
Okay. Már csak ezen múlna. És az adatokat egyébként mindig kitesszük mindenki számára elérhetőnek, tehát más is tudja elemezni majd.
Térjünk át a robotok tematikájára. Ott egy nagyon érdekes dologról beszéltünk talán veled is, hogy nem nagyon szeretik ezt a túl emberszerű robotot, mert azt inkább ijesztőnek gondolják. Legyen egy ilyen mozgó, beszélő, villogó, nem tudom én, mosógép.
Egy robot-robot.
Mint hogy ebben az attitűdben lehet változás, azáltal mondjuk beintegráljuk a mesterséges intelligenciát, és tényleg mondjuk nagyon összetett és nagyon bonyolult válaszokra is képes lesz, vagy ez megmaradhat ez a távolság? Tartás, és a humanoid robotok nem fognak sose nagy népszerűségnek örvendeni.
Itt nagyon-nagyon érdekes az, igen, ez, amit említettél, ez a hátborzongató völgy, vagy nem is tudom, én borzadály völgyének szeretem hívni, tehát egy ideig nagyon szeretjük, csak hogy már nagyon hasonlít az embere, de még nem az, akkor inkább viszolgunk tőle. De ezen a téren elég nagy előrelépések történtek, de igazából nem lehet ezt így, most még ott nem tartunk, hogy így teljesen tudja utánozni. Azért most már az van, hogy az eddigi 4-5 adat kifejezéshez már 74-et tud kacsint, külön kis szervomotorra lélegzik, mert látványosan néha attól még élőbbnek érezzük, de alapvetően két nagy irány van. Van ez a humánfejű, tényleg pisló, követi, kacsint, nevetgél, sőt most már az alkotója hangszínén beszél, tehát nem ezen a fa hangon. Meg van a másik irány, ezek az ilyen szipikből ismert, ilyen fehér műanyagborítású robotok jönnek ide-oda. Ez a fehér műanyag borítás az elterjedtebb, ezeket egyre több helyen fogjuk látni mi is az életünkben, nagyon sok funkciósak már. A másik iránynál nem is az a cél, hogy becsapják az embert, hanem az, hogy emberszerű reakciókat imitáljanak, mert úgy tűnik, hogy attól jobb, most mondok egy példát, van pszichológiai emin, beülteted egy ilyen fejbe, akkor lehet, hogy jobb lesz a kezelés, de alapvetően eddig azért például recepciósoknál látszik, és az látszik, hogy nagy úr a szükség, meg a megszokás is javul, tehát az elfogadás javul, mert már elég sok, hogy mondjam, impressziót, reakciót tud az arcával imitálni, másrészt meg azért egy 16 órája ügyeletben levő, kiégett, nagyon fáradt recepciós, hogy helyett egy robot, aki egyébként a világ összes nyelvén tud, és azonnal válaszol mindenre, egyre kevesebb emberbe tekkel visszatetszést.
Aha, és a mindenkire jut idő, ugye főleg ez a szociális jellegű, társadalmi jellegű, kicsit ilyen gondoskodó jellegű sztori, hogy ugye egyébként nincs munkaerő, de így viszont mindenkire jutna.
Nem tudom, hogy hallgatnak-e bennünket kiskorúak, akkor finoman fogalmazok, mi a helyzet a két út között valamilyen szinten biztosan átmenetet képviselő felnőtt célú,
ha
érted, mire gondolod, robotokkal.
Igen.
Mert hogy ott nem jó,
hogy az András kérdezi, és nem is egy barátja, hanem a hallgató konkrétan SMS-ben.
Én ismertem valakit, aki ezt megkérdezte tőlem. Ez régóta megy, ugye sok technológiánál húzóág tud lenni ez a felnőttes érdeklődés, az a virtuális szemüvegeknél is, vagy akár a metaverzumnál. Itt van egy kis és elkötelezett csoport, ezeknek a szolgáltatások javulnak, de azért alapvetően azt a dugrást, ahhoz inkább egy lelki beállítódás kell. Tehát azért ott nem lehet becsapni az embert a bőrnek, az érzete, a hajlékonyság, a reakciók azért túl nagy falat egyelőre. Más kérdés, hogyha valaki úgy van beállítva, hát azért házasodott már meg valaki intelligens asztali lámpával is, tehát hogy egy ilyen hozzáállással viszont elfogadhatók tudnak lenni.
Maga az ipar, az hogy fejlődik? Tényleg ez a humán robotok, ami azt mondta, hogy egyre többet fogunk látni. Ezek a szolgáltatóiparban, vagy a szolgáltató szektorban jelennek meg talán először, lehet az egészségügyben, ahogy mondtuk, betegápolás, idősápolás, stb. Hol van ebben egy tényleg komoly áttörés? Mit látsz?
Nagyon sok irányban. Azért nincs még egy olyan iparág, tényleg nincs, ahol ekkora elvárások vannak. 50%-os ugrásszerű növekedésről, vagy 30% a minimum, amit a piac előrejelez, mondjuk ez azért is van, mert kis szintről indul. De itt ugye a kármentés az egyik fontos feladat. Van, ahol ugye tehát nagyon sokféle ilyen segítő robot van most is. Tehát van olyan, ami helyette tankol, van, ami megfőz, vannak a raktárokban mozgó robotok. Sokszor a probléma az, hogy összetettebbet akarunk, tehát már ne csak a raktárba pakoljon, hanem a nagy áruházban a polcokon is pakoljon. Tehát ugye az a gondunk, hogy kevés a munkaerő. Vagy a recepciósnál már régóta a humán faktor a probléma, tehát a maga felhasználó kérdezőskör is sokat tartja fel a sor, és ezért azt kéne csinálni, hogy 10 recepciósom legyen, de viszont a ciklikus terhelés nem érdemes 10 recepciós tartani, hanem egy van. De így meg tudom csinálni, hogy 10 legyen, de amikor egyszer jönnek 10-en, akkor így gyorsan megvagyunk. Tehát, hogy ez ilyen könnyítéseknél fogunk találkozni. Alapvetően sok mindenre használják. Van olyan irány például, ahol egy recepciósnak, egy kiválasztott embernek a 100 órányi emlékét, sztoriát mesél a munkájáról. 100 órán keresztül az nagyon sok, és azt is beviszik a képbe, és azt is felhasználják, tehát már az ilyen informális, meg az érzeteket, meg az emlékeket is beviszik azzal, hogy úgy tudja majd sztorizni, tehát próbálják minél emberibbé tenni a dolgait. Alapvetően az egészségügy a nagy cél, de az a legnehezebb ügy, a szabályozások és a bonyolultságok miatt. Nagyon sok biztonsági robottal is tudunk majd találkozni, tehát akik majd bejárják a területet, vagy vigyáznak. Most ezeket ilyen mozgó platformokként képzeljétek el leginkább, nagyon jól tudnak már járni, mozogni, mászni, mászkálni, úgyhogy most már ez a kérdés, mennyi IQ-val töltjük föl, és itt kezdődött a beszélgetésünk.
És ez egy szép keretet is adott neki, hogyha megvan a kutatás eredménye, akkor természetesen beszámolunk róla. Gondolatébresztő volt, nagyon köszönjük szépen!
Köszönöm, hogy beszélhettem veletek. Sziasztok.
Szia, szia. Dr. Rab Árpáddal beszélgettünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával, jövőkutatóval.
Eureka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Most pedig jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és utána pedig
pont
Marian,
jókor, pont Fehér jókor. Marian műsora, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Köszönjük szépen a mai kitüntető figyelmet. Nehezen indult a hét, nehezen indult Czoller Andi, de mi ezt is megoldottuk. Most már mosolyog, most már a résnyire szűkül
azért
szemeiből
megnézte
kifelé pillog.
A Ken dalt az Oscar, és nagyon király volt, úgyhogy ez mindenkinek ajánljuk.
Magát a filmet is?
Azt én nem láttam.
Még
nem.
Az jön a következő. Azt érdemes többször is.
Jó, a GDP, technológiai fejlődés, ezeket tudom mondani, meg azt, hogy kérem kapcsolja ki. Köszönöm.
Ne kapcsolja ki, és ha van barátod applikációt is, töltse le
inkább. Neked mondtam, nem a hallgatónak.
A hallgató az maradjon, hallgasson, tök jó az egész rádió, és nagyon jó a zenék.
Illetőleg, ha a Kántor Endrére hivatkozzon valaki AnyDesk letöltésére buzdítja
nem
önt,
küldtem ilyet senkinek.
Akkor nyugodtan kattintson.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.